Köszönjük neked, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, hogy szeretsz minket, hogy tárt karokkal vársz bennünket, hogy az örök életnek a beszédei nálad vannak. Köszönjük, hogy ma este itt lehetünk a Bibliaiskolában, és hogy te formálsz minket a te igéddel, és csak szeretnénk, Urunk, megalázni magunkat előtted, és a te igéd előtt. Szeretnénk ezt úgy hallani, hogy ez az élő Istennek a beszéde, igéje, és szeretnénk elsőbséget adni a szívünkbe a te igédnek, ami megmenti a lelkünket, ami megszabadít minket hazugságoktól, ami felkészít minket a jövőre, ami egy olyan befektetést tesz a lelkünkbe, egy olyan magot hint el, vett el, ami sok nap múlva ki fog kelni, Urunk, és csak köszönjük ezt neked Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, úgyhogy hát eddig mit néztünk át a teológiába? Néztük a teológiát, tehát tulajdonképpen Istennel kapcsolatos tant, nagyon jó, bibliológiát, oké, Bibliának a tanát, te mindig a démonológiára ugrasz, de érdekel. Angelológia, angyalokkal kapcsolatos tan, démonológia, és ebben Sátán és a démonok, nagyon jó. És most jön a bűntana, oké? És ezzel fogjuk befejezni a fél évet, és jövő fél évben tovább megyünk. Lesz krisztológia, lesz szoterológia, megváltástan, Krisztustana, Jézus Krisztustana, megváltástan, lesz ekklésiológia, egyháztana, pneumatológia, Szent Szellem tana, eszkatológia, utolsó idők tana, azt hiszem ez az öt lesz a jövő fél évben. Az antropológia, az antropológiát olvassátok el Ryrie-ban, és hát aki erre az órára jár, az tudja, hogy mi, de van nektek ilyen könyvetek? Hát akkor tessék beszerezni, ez lesz majd a nyári szünetre a feladatotok. Ez lesz a nyári szünetre a házi feladatotok, hogy egyszerűen csak lapozzátok, tanulmányozzátok, foglalkozzatok vele. Úgyhogy a bűntana, ezt fogjuk most megnézni, és ez a hamar teológia. Ez a bűn tana. Oké, és ezt jó néhány pontba fogjuk megnézni, vagy pont alatt fogjuk megnézni, főcím alatt fogjuk megnézni. Először beszélünk egy kicsit a bűn fogalmáról. A bűn fogalma. A bűnre vonatkozólag a héberben 8 szó van. 8 különböző szó. A görögben, az ógörögben, tehát az új szövetségünkben 12 különböző szó, ami utal a bűnre. Úgyhogy ezek sokszor körbeírják a bűnnek különböző fajtáit, különböző formáit. Csak megnézzünk párat közülük, a görögöt nézzük meg, és nem mind a 12-t, és nem nézzük meg most a 8-at, de igazából azt kellene tenni, megnézni mind a 8-at, meg mind a 12-t, mind a 20 különböző szót, és azt kellene tudnotok álmotokból is felébresztve, de most én nagyon irgalmas leszek, és öt szót nézünk meg a görögben. Az első szó az a hamartia. Ez 227-szer használja az Új Szövetség. Ez a legáltalánosabb szó a bűre, és alapvetően azt jelenti, hogy céltévesztés. Már Homérosz is használja ezt a szót, hogy valaki a dárdájával dob, és célt tévesz, vagy a nyilával, vagy íjával nyilazik, és célt téveszt. Úgyhogy az alap elképzelés az az, hogy itt van a céltábla, és hamartia az azt jelenti, hogy a nyíl, nem tudok jól rajzolni Fannit, vagy Lillát kérhetnénk meg, de itt van a nyílvesző, és csak eltéveszti. Nem találja el a táblát, nem találja el, hogy hívják a közepét magyarul? Bullseye. Hogy? Bullseye. Mindegy, van, angolul van neve, de mindegy. Nem találja el a célkeresztet, köszönöm, célkeresztet, tegyük fel. Nem találja el a táblát, elmegy a tábla mellett. Lehet, hogy az irányt se találja el. Ott van a céltábla, és arra fele lövünk. És ez jelenti, hogy bűnösök vagyunk. Hogy Isten megalkotott bennünket, Istennek van egy célja az életünkre, Istennek a célja az minden egyes ember életével, hogy egy közössége legyen, és egy növekvő kapcsolata Jézus Krisztussal ezáltal életre jusson, örök életre jusson, és ez az életnek a fő célja, amiért Isten alkotott az önmagával való közösség. És az ember ehelyett mindenfélét próbál az életével, mindent célba vesz, és mindez céltéveszt, és mindez bűn. Na, persze mi itt vagyunk a Földön, és egymást nézzük, és nézzük a tévét, és a médiát, és az internetet, és mivel mindenki céltéveszt, azt mondjuk, hogy hát végül is ez egy ilyen sport, nem? Ahol össze-vissza lövöldözünk, és végül is rendben van. De Isten azt mondja, hogy nem. Én erre alkottalak, és van egy céltábla, és hogyha azt eltéveszted, az bűn. De hát én nem vagyok bűnös. De pontosan az vagy, mert a célt azt eltévesztetted, és eltéveszted, az egész életed eltéveszti. Oké, úgyhogy ez erről a céltévesztésről szól. Aztán ott van a parabátész, ez egybe van, bátész. És ez egy másik aspektusát írja le a bűnre, ez azt, hogy törvényszegés. Törvényszegés. Az elképzelés az, hogy meghúznak egy vonalat, és én átlépem azt a vonalat. Van egy világos vonal, amit Isten meghatároz az ő törvényébe, és átlépem. Ez az, amit Ádám is tett, ezt a szót használja Róma 5.14-ben, mikor Ádám vétkéről beszél, akkor a görög az parabátész azt mondja, hogy Ádám tudta, hogy átlép egy vonalat, amikor vétkezett Isten ellen. Tehát nem tudatlanság volt, hanem tudatos átlépett, ez egy törvényszegés volt. Oké? Melyik az erősebb a kettő közül, hamartia vagy parabátész? Parabátész, így van. Akkor, mondjuk Róma 5.14, egy példát mondtam, de Ryrie többet is felsorol, ezért érdemes megvenni a könyvet többek között. De amúgy is, mert... Hát nem, ez egy bibliaiskola, ahol vannak kötelező olvasmányok. Poneros, Ponérosz egy harmadik szó, és ez azt jelenti, hogy gonosz. Gonosz. Ponérosz. Ez nem szó, de van a görögben a kakosz, az azt jelenti, hogy rossz, és aztán van a ponérosz, ami azt jelenti, hogy gonosz. Erkölcsi értelemben gonosz, ezt használja sátára, használja a démonokra, úgyhogy elég erőteljes szó, ez a ponérosz, gonosz. Máté 7.11-ben Jézus azt mondja, Máté 7.11-ben, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jót adni, úgyhogy betönt minket a kategóriába, gonoszok vagyunk, mindannyian, önmagunktól önmagunkban. Apcsel 17.5-ben, Tesszalonikában, amikor Pálékat kikergették, azt mondja, hogy magukhoz vettek a piaci népségből néhány gonosz embert. Gonosz embert. Oké? Gonosz embert. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy gonosz. És Pásztor Stevens beszélt arról, hogy ez a gonosznak úgymond a fokozatai, úgymond, hogy a kakosz az rossz, de a ponérosz beszélt arról, hogy a ponérosz sokszor azt jelenti, hogy fertőző gonosz. Fertőző gonosz. Hogy tudok egy példát mondani vele? Például van egy olyan ember, aki kakosz, úgy értem, rossz, és van egy másik, aki ponérosz, aki terjeszti, fertőzi, másoknak a szívét is megrontja vele. Ugyanígy nyilván hívőként, mikor a bűnből, kakoszból átmegy ponérozba, akkor ez lehet, tudod, az, hogy mit tudom én, gonoszul beszélek, gonosz szólok, gonoszul vádolok másokat, gonoszul pletykálok, megosztom a gyülekezetet azáltal, hogy megoszlásszítok, ez például 6.19, ez a hét nagy bűnből az utolsó, azt mondja, hogy megoszlásszít az atyafiak a testvérek közt, és ez már gonosz, és az ördög kihasználja ezt a gyülekezet tönkretételére. Vagy csak hogy lássátok példában, mondjuk Zsidók 12-ben azt mondja, hogy a keserűségnek a gyökerét, nem használja ezt a szót, de azt mondja, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekszik és megfertőz másokat. Tehát amikor ilyen fertőzőek vagyunk, hogy annyira keserűek vagyunk az életünk felől, olyan keserűek vagyunk, keserűkedvek vagyunk Istennel kapcsolatosan, keserűek vagyunk az ő tervével kapcsolatosan, és megengedjük, hogy belekeseredjünk az életbe, megkeseredjünk. És ott vagyok a testvéreimmel is, és mindig, amikor beszélgetek valakivel, akkor előjön ez a keserűség. Vagy bizonyos testvérekkel kapcsolatosan keserű vagyok. És előjön, ez elő szokott fordulni, és előjön, és ezeket a keserűségnek a magjait így hintem, és más is megkeseredik ettől, másnak a szívébe is. Ezért nagyon fontos, hogy ne hallgassunk meg negatív dolgokat egy testvérről, egy másik emberről. Ne hallgassunk meg egy pletykát, tudod, vagy vádat, vagy csak negatív megjegyzéseket, mert védenünk kell a szívünket. Mert képzeljétek el, hogy a szívünk, abba, hogyha el van vetve a magas, könnyen kinő. Tehát mondjuk, tegyük fel, mondjuk meg Daninak valaki mond valami rosszat Zsombiról, jó? Dani, nem is tudod, Zsombi igazából itt csak képmutatóskodik, igazából ő, tudod, csak melegedni jár ide, nem tudom, csak mondtam valamit. Tudod, igazából tudod, ő igazából csak feleséget akar találni magának, hogy most csak mondtam valamit. Tudod, vagy egy szituáció, ami történt vele, és Zsombi megbántotta őt, azt elmondja neked, Dani. Utána te eljössz a bibliaiskába, eljössz az Isten tisztel a gyülekezetbe, házi csoportba, és nagyon nehéz nem úgy látni Zsombit, ahogy hallottad, amit mondtak róla, nem? Ha nem vagyunk óvatosak vele, akkor automatikusan az már ad nekem egy színezetet, ahogy látni fogom őt. Közben, amit hallottam róla, vagy igaz, vagy nem, lehet, hogy nem úgy van, egy történetnek több oldala is van, és legfőképpen még nem tartozik rád, úgyhogy nem kell meghallgatni. És hogyha megengedjük, hogy meghallgassunk ilyen gonosz beszámolót, akkor az megfertőzi a szívünket. És aztán lehet, hogy utána könnyen úgy járok kelek Isten népe közt, hogy róla gondolok valamit, és meg van fertőzve a szívem, és ez megakadályozott, hogy valódi közösséget éljek meg, hogy valóban szeressem a testvéreimet. És lehet, hogy valaki azt mondja, jó, de csak azért, mert meghallgatom, az még nem azt jelenti, hogy máshogy fogok rá nézni, de ez nem így van, ismerjük a szívünket. Ezek magok, amik el vannak vetve a szívünkbe, és lehet, hogy mint a sivatagban magunk, majd csak évek múlva fognak kinőni akár. Ugyanígy van vezetőkről negatívat mondani, vezetőkről negatívat meghallgatni. Az sátánnak az eszköze, hogy azok, akik tanítanak minket Isten igéjére, bátorítanak bennünket az Úrba, ne tudjunk tőlük elfogadni, és ezáltal sátán az életünket, a szellemi növekedésünket meg akarja akadályozni, és tönkre akarja tenni. Oké, úgyhogy ez egy kis zárójeles ide a gonoszra, hogy figyelnünk kell, hogy ne mondjunk. Tehát, ha nem tudok áldást mondani valakiről, akkor nem kell mondanom. Tudod, nem kell mondanom. Tehát, majd mindjárt meg fogunk nézni, Jézus azt mondta, hogy minden haszontalan szóért számot kell adniuk az embereknek az ítélet napján. Minden haszontalan szóért. Majd megnézzük, de azért megmondom, hogy hol van, jó? Csak mert ez jó. Máté 12.36. Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Tudod, hogy miért akarnék haszontalan beszédet mondani, nem? Ha mondhatok olyat, ami építő, ami áldásos. Liláról vagy mondok Fanninak jót, tudod, építőt, ahol Isten kegyelmének a munkáját láttam az ő életébe, vagy nem mondok Fanninak semmit se róla. Így van? Nem mondok semmit se róla. És ha személyes problémám van Lillával, akkor nem Fanninak beszélek róla. Így van? Nem. Mert az nem helyes, hogy van egy személyes problémám, és másnak elmondom, hogy nekem személyes probléma. Várjál, ha személyes problémám van vele, akkor oda megyek hozzá, és beszélek vele. Egy. Kettő. Lehet, hogy nem is kell beszélnem vele, mert van elég kegyelmem arra, hogy feldolgozzam a szituációt, és átlépjem, és szeressem őt. De hogyha ez közénk áll, és úgy érzem, hogy beszélni kell, akkor szabad vagyok, hogy beszéljek vele. De nem kell ezt elmondanom Árpinak, nem kell Ákosnak elmondani, Zsombinak, tudod. Okay. Mert az ördög imádja ezeket felkapja ezeket a magokat, és viszi, és imádja. És ezeken keresztül munkálkodik az ő gonosz rendszere, ilyen gonosz beszéden, vagy beszámolón keresztül. Oké, ezt értitek? Ez Ez világos? Van valami kérdésetek esetleg ezzel kapcsolatosan? Ez jó, szerintetek? Úgy értem, fair dolog? Te ugye, csak szeretném magadról valamit olyat hallani, hogy valaki mond másnak rólad valamit, amit mondjuk van egy problémája veled, volt egy konfliktus, vagy nem is tudod, hogy konfliktus volt. Szia, Zsolti! És aztán rólad valami negatívat mond, és negatívat állít, ez jó érzés lenne neked? Nem. Oké, tehát te egyszerű, amit szeretnél, hogy az emberek tegyenek veled, te azt tedd másokkal. És hogyha veled teszik, akkor ilyen volt. Így van. Az Úr Jézussal is tették, így van. Akkor jó, de te ne tedd másokkal. Oké, hanem áldjál a szavaiddal, és akkor a szavaid nem haszontalan beszéd, hanem hasznos. És az jó. Na, hát ez a ponérosz, a gonosz. Akkor 4-es, agno, agno ea. Na, görögösök, agno ea. Görögösök, így bármi szót, vagy szótövet, vagy bármit felismertek ebbe a szóba esetleg? Gnózis! Itt van a görög diákunk, ami azt jelenti, hogy tudás, ismeret. Oké. A gnojeja, így van, gnojeja, tehát a gnosis, az onnan jön. De előtte van egy A betű. Az mi a görögben? Fosztóképző. Nagyon jó. Nagyon jó. És ez azt jelenti, hogy tudatlanság. Tudatlanságból elkövetett bűn. Tudatlanságból. Nem, a tudatlanságból. Agnója, a tudatlanságból elkövetett bűn. Tudatlanságból. Olyan bűn, ami tudatlanságból tettem. Nem tudtam, hogy bűn. Nem volt információm. Tudatlan voltam. Nem csecsemő vagyok még a hitben. Lehet, hogy nem vagyok csecsemő a hitben, de nem voltam tisztába vele. Tudatlanság. Például most az előbb tanítottalak benneteket egy nagyon fontos alapelvre a beszéd és a beszéd bűnével kapcsolatosan. Lehet, hogy ezt a bűnt elkövetted. Lehet, hogy elkövetted. Valószínű elkövetted. Biztos, hogy elkövetted egy ponton. Valószínű több ponton is. Így van? De eddig mondhattad azt, hogy tudatlanságból tettem, atyám. Most már nem mondhatod. Most már ez melyik lesz? Harabátész. Most már ez egy törvényszegés lesz. Most már tudod, hogy mit tanít Isten igéje? Ott van egy meghúzott vonal. És most már, mikor mondod, én erről hallottam. Nem baj, átlépem. Harabátész, jó? Ezért pokol jár, jó? vicceltem. vicceltem. Jaj, de mindegy, nem akarok viccelni vele, de jó, mókázunk, igen. Tehát tudatlanságból elkövetett bűn. Jó, nézzük meg, tehát tulajdonképpen eddig talán ez a leglájtosabb, így van, hogyha megnézzük a négyet, a hamarti az általánosságban, a céltévesztés, parabátész törvényszegés, ponérosz gonosz, hát agnója, mi szeretnél lenni? Leginkább, még, ha lehet, még bűnt akarod el, vagy melyiket? Agnója. Agnója, így van. De tudod, hogy bibliaiskával jársz, és ez egyre nehezebb lesz. Mert Isten igéjét tanulod, és mikor Isten igéjét tanulod, akkor egyre kevésbé vagy tudatlan. Oké, okay, úgyhogy ez komoly felelősség. Úgyhogy lehet, hogy jövő héten már jó néhány nem fogtok jönni a bibliaiskolába. De az is bűn, mert akinek ilyen lehetőség adatik, és nem él vele, az is bűn, majd meg fogjuk látni. Úgyhogy 22-es csapdájában vagy. Így is bűn, úgy is bűn. Úgyhogy jobb, hogyha tanulod, és hallod, és csak egy engedelmes szívvel jársz. Az a legjobb. Na, miután így felépítettelek benneteket, tessék! Igen, így van. Van 20 szó, és 5, mondtam, 15 az bőven tudatnak vagytok, úgyhogy... Úgyhogy lehet, hogy igazából most meggyőztél engem, és a Szent Szellem érzem, hogy győzköd arról, hogy a többit is meg kell nézni, mert... Igen, persze, van átfedés, persze. Paraptóma, ez az utolsó, amit megnézünk, paraptóma. Igazából, tudjátok, tehát ezek nem ilyen minden esetben élesen elválaszthatók egymástól, ezek a bűnnek a szavai, a kifejezései. A paraptóma az igazából azt jelenti, hogy elesés, elbukás. Tehát valaki megy, és elesett, elbukott. Na, ez nem azt jelenti feltétlen, hogy tudatlan, vagy nem volt aktív. Oké, ha már itt tartunk, jó, akkor nézzük meg. Tehát mondhatjuk azt, hogy van aktív, van passzív bűn, van a commission and omission. Az angol ezt jól hozza, felírom angolul, aztán mindjárt megnézzük azért. Commission to commit, az két to commit az egyem, ugye? Commission és omission. De azt nem tudom, hogy nem, commission se így kell írni. Na nem írom fel, mivel nem tudom, hogy kell felírni. Tehát ez Jakab levelében van. Jakab levele, Jakab 4. Mindjárt most mutatom meg. Jakab 4 azt mondja, hogy ha 17. Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát az egyik az a... Tehát, hogy cselekszem, elkövetem a bűnt, elkövetem. A másik az az, hogy omission... Ezt a kategóriát nem tudom magyarul most, vagy nem jut eszembe magyarul, ne haragudjatok. Igen, a bűnt aktívan teszem. Nem. Sin of omission, ez a mulasztás bűne. Köszönöm szépen, ez a legjobb. Tehát mulasztás bűne. Mondjunk egy példát. Így van. Tehát szerethetnék egy helyzetbe, de nem teszek semmit. Így van? Tehát igazából, hogyha csak arra gondolunk, hogy csak az a bűn, amit teszek, aktívan teszek, nagyon sok keresztény szépen megül a gyülekezet széksoraiba, a templom padjaiba, és igyekszik nem bűnt elkövetni közben, a mulasztás bűnébe pedig jócskán beleesik, mert Isten elhívott bennünket. Tehát például, mikor elhívott arra, hogy a ajándékainkat használjuk, és egy keresztény felett eltelnek évek és évtizedek, hogy akár fel akarná fedezni az ajándékát, használni akarná az ajándékát. Az mi? Mulasztás bűne. Így van? Isten ad lehetőségeket. Ahogy a talentumok példázatában van, valakinek ötöt, valakinek kettőt, valakinek egyet. Ezek lehetnek talentumok, lehetnek ajándékok, lehetnek lehetőségek. És ezek nyitott ajtók számomra, hogy növekedjek. És mikor kihasználom, élek vele, az áldás is növekszek. Hogyha nem, akkor az a mulasztás bűne lehet. Mulasztás bűne. Oké? Tehát lehet, hogy nem tettem semmi rosszat, de nem is tettem semmi, nem is tettem Isten akaratát. Mert Isten akaratát tenni, az nem azt jelenti, hogy nem teszek rosszat, hanem, hogy aktívan járok az elhívásomba. És akkor, tudod, nem teszem a mulasztás bűnét. Persze lehet, hogy bizonyos területeken mulasztok. Igazából biztos, hogy vannak területek, ahol mulasztok, de nem szeretnék mulasztani. Oké? Tehát, oké, mondok egy példát. Tanítgatom-e a gyerekeimet, tudod, az Úr igéjére? Tanítom-e őket az Úrnak az útjára? Ha nem, akkor ez a mulasztás bűne. Tudod, szeretem a feleségemet, bátorítom-e őt, építem-e őt, kezdeményezek-e felé? Ha nem, tudod, azt mondom, hogy én semmi rosszat nem teszek, de a mulasztás bűne. Ez a mulasztás bűne. Oké? Úgyhogy miután ezt elmondtam, nagyobb bajba vagytok, mint gondoltátok. És már tudatlanok se vagytok, és most már nyilvánvaló, hogy nem csak ez az oldal aktív, tehát a cselekvés, hogy elkövettem a bűnt, hanem ez az oldal is fontos. A mulasztás bűne. Oké? Úgyhogy... hát ez csodálatos. Halleluja. Oké? Úgyhogy bűn. Két, tehát nyilván biztos, hogy sok definíció lehet rá, én nem akarok egy nagy definíciót, meg egy bonyolultat, hanem két oldalról nézhetjük ezt, ahogy az igében látjuk. Az egyik az, hogy a bűn az törvénytelenség alapvetően. Törvénytelenség. Most csak összefoglalásként. 1 János 3.4 azt mondja, hogy mindaz, aki bűnt követel, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Oké, 3.4 azt mondtam. 1 János 3.4 mindaz, aki bűnt követel, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Oké, tehát egy törvénytelenség, egy törvényszegés a bűn. A másik az az, hogy a bűn bármi, ami Isten szent természetével ellentétes. Isten szent természetével ellentétes az életembe. Tehát a másik definíció az nem annyira a törvény oldaláról közelíti meg, hanem hogy Isten szent természetével, ami az életemben ellentétes, az bűn. Oké? És ezért olyan fontos, hogy mielőtt hívők lettünk, nem is igazán értettük ezt a bűn témát. Nem ismertük a bűnnek a fogalmát. Mert maximum egymáshoz tudtunk hasonlítani, nem? És azt tudtuk mondani, hogy nézd, én azt gondolom, hogy én rendben vagyok, mert ő sokkal rosszabb nálam. De amikor újonnan születtünk, és a Szent Szem bejött az életünkbe, Isten szentsége bejött az életünkbe, igazából már újonnan születésünkhöz ez volt a kapu, hogy Isten megvilágosította a szívünket, és megmutatta, hogy hiába vagyunk, és bűnösek vagyunk. És utána megkaptuk a Szent Szellemet, és Isten szentsége ott van, egyre inkább észrevehetjük mindazokat a dolgokat, amik bűn. Ezért van az, hogy egy új hívő, aki újonnan születik, tudod, látja és azt látja, hogy az életében ennyi bűn van. Egy év múlva ennyi. Tudod, két év múlva ennyi. Három év múlva ennyi. Öt év múlva ennyi. Ez nem azt jelenti, hogy ő rosszabb lett. Ó, milyen jó ez a megszentelődés. Rosszabb lettél, mint voltál. Néha úgy érzed magad, hogy rosszabb lettél, mint voltál. Mert Isten igéje a Szent Szellem által rávilágít az életedre, tanítva vagy Isten útjaira. Eddig nem tudtál semmit Isten útjaira. És rájössz, hogy te erről is rosszul gondolkodtam, ezt is rosszul tettem. Tudod, ebben is rossz volt a motivációm. Oké? És rájössz, hogy igazából, tudod, és ezek okozzák a szellemi áttörést, hogy nekem Krisztusra van szükségem, teljes mértékben. Nem csak úgy, tudod, a far zsebben, hanem tényleg, én teljes mértékben, mert ő az, aki át tud engem formálni, és én őrá akarok, én őt akarom. Oké, úgyhogy és mikor a bűről beszélünk, nyilván a világnak annyira felszínes és sekélyes megértése van a bűnnel kapcsolatosan, mert nem ismerik Isten szentségét. Isten szentségének a fényében van az, hogy ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz. Így van, amit most mondtam a szavakról, és minden haszontalan beszéd, és a gonosz beszéd, amit most mondtam. A világban ez? Ne hülyéskedj már. Hát ez teljesen normális, csak mondok valakiről rosszat, és ez teljesen a busz megállóban, munkahelyen, tudod, lakóközösségben. A lakóközösségben nem lehet úgy beszélgetni, hogy nincsen kibeszélve valamelyik szomszéd. Hát így nem lehet beszélgetni. Onnan indul a beszél, onnan lesz izgalmas a beszélgetés. Nem? Hogy ott vagy, és akkor jön a szomszédnéni, és jól kipanaszolja magát a másik szomszéddal kapcsolatosan. És tudod, és ez teljesen normális. És aztán, ha arról van szó, hogy ő bűnös, én bűnös, de hogy vagyok bűnös, nem vagyok én bűnös. Oké, de nekünk ott van a Szent Szellem az életünkben, Isten igéje, és a szentség, az ige szent, a Szent Szellem szent, Isten szent, és egyre inkább tudatába vagyunk, hogy tudod, mennyire önmagamtól önmagámban mennyire bűnös vagyok, és mennyire szükségem van a Szent Szellemre, és arra, hogy Krisztus bennem, és rajtam keresztül. Oké? Okay? Úgyhogy fejezzük be ezzel, hogy a világban, tudod, ott vannak a tettek, és tudod, a bűn az nagyon sokszor esetleg maximum a tettekkel van azonosítva, hogy valaki rosszat tett. Nyilván ott is a paráznosság az nem bűn, a házasságon kívüli szexuális élet az nem bűn a világban. Igazából házasságtörés se bűn. A könyvek ünneplik, filmek ünneplik ezt. Tehát nem úgy beszélnek erről, mint de nem marasztalják el, hanem úgy, mint egy bevett norma. Így van? Tehát igazából, tudod, ezek nem bűnök egyáltalán. De Isten tanít bennünket, és Isten szentségének a fényében megértjük, hogy ez tudod, ez bűn. Úgyhogy itt vannak a tettek, de tovább megyünk, mert nem csak tettek, hanem szavak. Így van? Tehát, hogy tudod, a szavak, amiket szólunk, azok úgy szintén, tudod, ahogy az előbb mondtuk Máté 12.36-ban, hogy haszontalan beszéd, tudod, szavak, amik bűn. Ézsaiás, amikor Isten szentségével szembesült Ézsaiás 6-ba, akkor mit mondott? Jaj nekem, mert elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. és tisztátlan ajkú népköz lakom. Tehát mire döbbent rá, amikor Isten szentségével szembesült, hogy a szavaim azok nem tükrözik, nem leplezik le Istent. Oké? Győzött már meg téged a Szent Szellem? Győzött már meg így a szavaidról? Hogy fú, ahogy beszélek, az nem leplezi le Istent. Az nem tükrözi az Úr Jézust. Az nem szenteli meg őt, és nem őt teszi nagyjá. Nem őt mutatja be, hanem ezek, tudod, szavak. Oké? És ez fontos. Szavak. És ez Szent Szem tanít bennünket az igény keresztül ezekre. És tanítgatni akar, hogy milyenek vagyunk a szavon, hogy legyünk építőek és figyelmesek. Figyeljetek, amikor együtt vagyunk, együtt vagytok, hagyd mondjam így, együtt vagytok. Fontos, hogy akkor is ne legyetek megszokottak egymással. Ne legyetek a szavaitokba leépítőek, vagy megszokottak, vagy csak ilyen szurkapiszka, tudod, mert vagy a szavaidnak jó illata van, és szolgál, vagy elvesz igazából. Nem tudhatod, hogy az a testvér, aki ott van, éppen milyen lelki állapotban van, milyen helyzetben van. Az tisztelet, amikor a szavaink azok az Úrtól való szavak. És ez nem azt jelenti, hogy mindig a Bibliát kell szólnunk, ezt értitek, de az, hogy a természetében hozzáadjon valamit a másikhoz. És bölcs vagy, hogyha nem tudsz ilyet szólni, akkor alapvetően nem beszélsz. Akkor bölcs vagy, mert Jakab azt mondja, Jakab 3-ban, az egész fejezet erről szól. A szavakban lévő bűnről. És azt mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, és meg tudja zabolázni az ő száját, az a tökéletes ember. És elmondja Jakab, hogy ez mennyire nehéz ez. De mégis, igen. Még egyszer? Várj, Benny, így van, ámen, még ott nem is tartunk, így van, ámen. Úgyhogy, tudod, aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Úgyhogy, tudod, a szavaink. Persze ezeket nem lehet törvény által, ezt remélem, hogy világos számodra is, meg számomra is, hogy ez nem lehet törvény által csinálni, mert abba csak bele fogunk bukni, és fel fogunk sülni, és hogyha nem bukunk bele, akkor meg úgy megítéljük azt, aki rosszul szólt, hogy lenézzük. De a Szent Szellem által, a kegyelem munkája által, igen, tessék. A szívnek a teljességéből szól a száj, ez nagyon jó. Így van. Úgyhogy figyeljünk azzal. Most nálunk például otthon nyilván Lida 12 éves lesz szombaton, Maja 6, és kell tanítgatni, kell a Lidát is tanítgatni, hogy szóljon építően. Ugye világ is iskolába jár, nem beszél csúnyán, de hogy építőek legyenek a szavai. Tudod, nézd meg, hogy Pál apostol hogy szólt a gyülekezethez. Most nem nézzük meg de a verseket konkrétan, de tehát azt látjuk, hogy mindig van egy kedvesség, mindig szolgál valamit, amit mond, és hozzáad a másikhoz. Oké, ennek az ellentetje a megszokottság. Mikor megszokott vagyok, akkor úgy szólok, ami lehet, hogy csak a hústestemet fogja tükrözni. Oké, tegyük fel, megszokott vagyok otthon a gyerekeimmel, és akkor úgy szólok, ami a hústestemet tükrözi. Megszokott vagyok veled, úgy szólok, ami nem igazán, csak a hústestemet tükrözi. Okay? Úgy szólok, ebben olyan szellemiségben szólok. Így van? De ez a gyostobaság, mert gondolj bele, a gyerekeim mindig velem lesznek. Hát ezek azok az arany évek, amikor még Isten még tudod, ránk bízta őket, és nagyon hamar ki fognak repülni. és bánni fogom, hogy nem szóltam úgy, ahogy ezt az Úr Jézus leplezze le. Oké? És ez így van. Egyébként nagyon sok ember, akinek egy szeretje meghal, és nem könnyű feldolgozni a halált, de az egyik nagyon-nagyon komoly oka a halál komoly akadály a halál feldolgozásának az az, hogy az ember meg tudja, hogy megszokott volt, lehet, hogy nem így fogja megfogalmazni magának, de nem becsülte meg a másikat a szavaiban, a tetteiben, hanem úgy beszélt hozzá, és úgy nyilvánult meg, és úgy cselekedett vele, mint hogyha mindig is vele lenne. Oké? Okay? És aztán meghal, és igazából nem tud megbocsátani magának, ezért nem tudja feldolgozni a szeretének az elvesztését, hanem lehet, hogy sokkal hosszabb idő kell, vagy akár évtizedekig nem tudja, mert van ilyen. De ez mindig van benne egy természetellenesség, mindig az van, hogy akkor valakinek nem tudok megbocsátani, és azért nem tudom elengedni a másikat. Ezt értitek? Nem tudom, fejtem ki, de értitek? Tehát fontos, hogy amíg a másik mellettem van, és amíg él, addig ne legyek megszokott vele, és addig a szavaimban leleplezzem az Úr Jézust. De ott vannak a gondolatok. Remélem ez a óra építő számotokra, így ahogy a bűnről beszélünk, mert ezek hasznos dolgok. Ott vannak a gondolatok. Hát a világ ide már el sem megy. tehát a tettek az még vagy valahogy, ha nagyon olyan szarvas hibát követel, akkor talán a szavak, hát az már annyira nem. A gondolatok, hát gondolatba oda megy, ahova akar, azt gondol, amit akar, azt úgyse látja senki, azt gondolok, amit akarok. Nos, a hívőnél ez más. A gondolataim, pillanat, a gondolataimban szeretném, ha a gondolataim is tetszenének az Úrnak. Oké, ez a 19. Zsoltár vége. Azt mondja, hogy az én elmélkedésem is kedves legyen előtted. Szeretném, ha a gondolataim azok Isten igazságait tükröznék, és nem az ördög hazugságait. Tessék benne. Igen. Oké. Okay. Igen. Igen. Tehát lehet, hogy a világ... Igen. 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 Ki mondta először? Igen. Úgyhogy a gondolatoknak a bűne. Jézus erről beszél a hegyi beszédben. Emlékeztek? Azt mondja a hegyi beszédben, hogy ha valaki haraggal gondolkodik az ő testvéréről, akkor olyan, mintha megölte volna őt. Mert Jézus összeköti azt, hogy a gondolatból lesznek a tettek. Tudod, és ha én haraggal, akkor igazából meg is ölhetem őt, de lehet, hogy nem fogom őt megölni, mert nem fogom őt megölni, mert félek az igazságszolgáltatástól, elkapnak, dutyiba zárnak, félek a következményektől. De ha tudnám, hogy nem lenne következmény, megölném. Ugye? Tehát a harag és a gyilkosság az éremnek a két oldala. Oké? Okay? De Jézus azt mondja, ha már gondoltam, és így gondoltam, tudod, az ugyanúgy bűn. Vagy Jézus azt mondja, hogyha valaki kívánsággal tekint egy nőre, egy asszonyra, akkor paráznaságot követel vele az ő szívében. Oké? Okay? Úgyhogy, ez komoly. Úgyhogy elhív bennünket, hogy szenteljük meg a szívünket, szenteljük meg a gondolatainkat,
És azért, mert a világ számára ez egy olyan territórium, ahova senki nem mehet be, ez az én területem, hogy mit gondolok. De megértjük, hogy ez nem az én területem, ez Isten területe. És az én gondolataim, hogy tükrözik az ő gondolatait. Róma 8, a testnek a gondolata halál, a szellemnek a gondolata élet és békesség. Úgyhogy amikor a bűnnel és a hústesttel gondolkodok, akkor aznak a halál lesz az eredménye. Mikor a Szent Szellem gondolataival gondolkodok, akkor az élet és békesség. Isten igéje életet és békességet hoz a Szent Szellem által. Oké, úgyhogy... És, ha nem volt ez elég, tehát itt elkövettük mulasztás bűne, tettek, szavak, gondolatok, és, hogy? Igen, motiváció, szándék, így van. Motiváció. Szándék. Mikor a Biblia újból és újból felhívja a figyelmünket arra, hogy Isten a szívek vizsgálója. Isten a szíveket vizsgálja. Akkor arról beszél, hogy mennyire fontos, hogy a motivációnk, a szívünk mélyén lévő indítatás, ösztönzés, motiváció és szándék az Isten szerint való legyen. Tessék. Tudnak, igen, persze. Tudnak, így van. Persze, de a cselekvésünket alapvetően meghatározzák. Tehát ezt az egészet úgymond, persze, van, hogy valaki cselekszik anélkül, hogy gondolkodik, és van, hogy valaki hamarabb cselekszik, mint hogy gondolkodik. Úgyhogy de a motiváció a szándék. Igen. Igen, igen.
És vannak amúgy dolgok, bocsánat, ezt átállom.
Igen.
Hogy igen, amikor vannak, én belekevertem ilyen fajta szituációba, hogy először nem gondoltam így, hogy mit fogok csinálni, elkövettem, és utána, amikor már fejemben voltam, hogy utána kezdtem el kupálni.
Hát így van, így van.
Nem volna gondoljam kétszer is, hogy én akarom azt a dolgot, hogy nem
tudom. Ez így van. Ez így van. Ez így van. Úgyhogy a motiváció szándék, tehát például szolgálhatom Istent, szolgálhatok a gyülekezetben, tehetek jót másokért, és a szívemnek a motivációja, a szándéka nem jó. És tudod, lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy és Isten azt mondja, nem, mert nem jó. Oké? Most ez az, ami leginkább el van rejtve a világ szemei előtt. Ó, motiváció, szendék. Jut eszembe politikusok. Most ha te azt gondolod, hogy a politikusok azt mondják, amit ők gondolnak, akkor egy naív ember vagy. A politika az egy szakma. Olyan, mint az autó, kereskedés, tudod, porszívó ügynökség, bármi, eladás. Az egy szakma. Ebben a szakmában nem az őszintesség a cél, hanem a cél az az, hogy azt mondja, amit a másik hallani akar. Amit a másik hallani akar. És én mindig le voltam döbbenve azon, hogy amikor különböző botrányokba, vagy korrupciós ügyekbe, vagy bármi másba keveredtek, és akár a kamerák előtt is milyen egyenes arccal tudnak csak, de tudod, ez fejleszthető. Tehát valóban fejleszhető. Kutatások azt bizonyítják, hogy amikor hazudsz először, akkor az fáj. Hazudsz többször, újból és újból mondasz valamit, ami nem igaz, és egyre kevésbé fáj. Míg a legvégén el tudod mondani, és nem fáj, és a legeslegvégén mondod, és el is hiszed, amit mondasz, de az nem igaz. Tudod, majd tovább megyünk már, hogy ezért mondja a Biblia az, hogy család abba szív mindennél kicsoda ismereti meg. Persze ez nem csak a politikusoknak a problémája. Ez minden embernek a problémája. Oké? Okay? De ez a bűnnek a családsága. Oké? Okay? Úgyhogy, ha sokszor átlépjük ezt a vonalat, akkor könnyen hazudunk. Akár csak kis dolgokban is. Így van? A világban ez normális. Csöng a telefon. Most nincs kedvem felvenni, nem veszem fel. Utána visszahívom 2 óra múlva az illetőt, és azt mondom neki, hogy jaj, ne haragudj, nem láttam, hogy hívtál, és csak azért hívlak vissza. Oké, miért kell ezt mondani, ha ez nem így volt? Persze, de tudod, vagy bármi más, tudod, ilyen apró kis hazugságok. Tudod, igazából én minden alkalommal átlépem azt a vonalat, és nem fogom érezni azt, hogy a bűn az bűn. És normális lesz, hogy valakinek a szemébe hazudjak, és letagadjak valamit, vagy más mondjak, mint ami a valóság. Oké? Okay? Úgyhogy motiváció, szándék, Isten a szívünket vizsgálja, de folytassuk innen a szünet után, jó? És még tudunk erről beszélni. Szaladjatok! Neked, hogy tanítasz bennünket, és hogy világosságot mutatsz számunkra a te igédben. Csak hálásak vagyunk, hogy Uram, te olyan, te nem azt mondod, amit hallani szeretnénk, hanem azt mondod, amire szükségünk van. Az igazat mondod nekünk. És Uram, csak szeretnénk ezt egy szelíd szívvel most elfogadni, mindazt, amit te mondasz. És akkor is, ha ez az elevenünkbe hatol, meg akarjuk engedni, hogy a te igéd az élő és ható legyen, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Jézus nevében, amen. Oké, okay. Úgyhogy ott tartottunk, megnéztünk pár görög szót a bűnnel kapcsolatosan, és egy picit beszéltünk a bűn definíciójáról, aztán beszéltünk az bűn, amit elkövetünk és mulasztunk, mulasztás bűne, vétke, és aztán, hogy hogyan segít a Szent Szellem és Isten szentsége nekünk abba, hogy meglássuk a bűnt és felismerjük, és beszéltünk a tettekről, szavakról, gondolatról, bűneiről és motivációról és szándékról. És tudjátok, a szívünk az olyan szinten van elrejtve, sokszor saját magunk elől is, hogy sokszor nem is tudjuk, nem is vagyunk tisztában azzal, hogy amit teszünk, azt nem a megfelelő motivációval tesszük, azt a rossz motivációval tesszük. Jeremiás 17.9-ben azt olvasjuk, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt meg. ez arról beszél, hogy, amikor, ha te azt mondod, hogy kiismerted a szívedet, átláttad a szívednek a bugyrait, és világos előtted a szándékod és a motivációd és az indítatásod, akkor csak nem gondolkodsz helyesen. Nem ismerhetjük meg. Tehetek valamit rossz motivációval. És Isten éppen ezért próbálja meg az életünket. A próba az nem más, mint többek közt, mint segít abba, hogy a szívem ki legyen igazítva. Tehát tegyük fel, jelentkeztem szolgálatba, vagy végzek egy szolgálatot, van egy részem egy szolgálatba, és az ott fellépő nehézségek és próbatételek, vagy kihívások fogják a szívemet megvizsgálni, hogy miért is teszem azt, amit teszek. Tegyük fel, azért teszem, mert én szeretném jobban érezni magam, vagy azért teszem, mert én szeretnék azt, hogy megbecsültebb legyek, vagy csak önmagamért teszem, hogy én jól érezzem magam. És aztán ott vannak a próbák, és rájövök, hogy én ezt azért teszem, hogy jobban érezzem magam. Nem azért, hogy Isten dicsőjön meg, és hogy szeressek. Ez előfordulhat egy házasságban, hogy házasságban arra döbben rá, ha a Szent Szellem munkálkodik, és ő nyitott erre az illető, a hívő, arra döbben rá, hogy a házasságban az volt a célja, hogy ő jól érezze magát, hogy ő neki jó legyen, és mikor tudja ezeket a szívének a rejtett titkait ő maga is felfedezni a hívő. Akkor, amikor kihívások vannak, próbatételek, mert olyankor szembesülünk a rossz motivációnkkal, a helytelen motivációnkkal. Úgyhogy Istennek nagyon fontos az, hogy a mi szívünk és a mi motivációnk, a mi szándékunk az ő belőle, őtőle jöjjön. Tegyük fel, mondjuk foglalkozunk emberekkel, fektetünk emberekbe, tanítványozunk embereket, és aztán ők nem adnak olyan visszajelzést, vagy nem kezd el az ő életük átformálódni, vagy tudod, nem mondanak semmit, nem jeleznek vissza, tehát mi foglalkozunk, de nem jeleznek vissza. És az ember szívébe feljön. Miért nem jeleznek vissza? Miért nem mondanak semmit? Azt sem mondják, hogy köszönöm. Azt sem mondják, hogy bak. Tudod, semmi. Tudod. És ez nagyszerű. Egy idő múlva kijön ez, hogy oké, akkor most miért is csinálom én? Tudod, ezért csinálom, vagy azért, mert Isten elhívott engem. Oké? Úgyhogy nagyon sokszor a nehézség és a próbatételnek a tüze segít abba, hogy a szívem megfelelő helyen legyen. Kiigazít. Fájdalmas és kellemetlen, de kiigazít. Úgyhogy figyeltek, tűz. Ne ijedjünk meg a tűztől, a próbatételtől, a nehézségtől. Ez a tűz, ez lehet az ige tüze. Mert a Biblia többször így hívja, hogy az ige az tűz. De amikor jön Isten igé és konfrontál, és a szívnek a gondolata, egy zsidók 4.12, azt mondja, hogy Isten igé élő és ható és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a szívnek, és elhat a megoszlásáig, és azt mondja, hogy a szívnek az indulatait és a gondolatait is feltárja. És Isten igé jön, és ne rejtőzzünk el, hagyj tisztítson meg bennünket. Mert ha nem tud megtisztítani bennünket, akkor fog jönni a következő. És ez a próbának a tüze. Ami ott van, és azt mondja a feleség, hogy borzalmas ez a házasság. én nem egy ilyen férfihoz mentem hozzá, amilyen ő most. Csak tudod, ez, tudod, nem szeret engem, nem foglalkozik velem, nem figyel rám. Velem, rám, nekem, én. Okay. És lehet, hogy ez igaz. Lehet, hogy igaz. De valójában a szívének is van egy motiváció. Akkor lesz boldog, ha ő megkapja azt, amit szeretne. De nem erről szól a megszentelődés. Isten megpróbálja a szívünket. Mi lenne, ha szeretnél? Mi lenne, ha tudod, nem én központúan néznéd ezt a dolgot, hanem de én elválok, én ezt már nem bírom. Oké, értem, persze. De nem azt mondtad az oltárnál, hogy hűséges leszek hozzád, szeretni foglak téged, bátorítalak téged, tisztelni foglak téged, holtodiglan? Hát de ezt mondtam. Oké, de ezt úgy mondtad, hogy függetlenül attól, hogy ő tisztelett téged, ő szeretett téged, ez volt a te fogadalmad, nem? Hát igen. Így van, ezt mondta, az oltárnál így is gondolta, de igazából rejtve volt a szívének a rejtett szándéka. Mert családabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné meg. Ó, nem, én tényleg így gondoltam. Igen. Persze, könnyű az oltárnál kimondani szavakat. Tényleg úgy gondoltam. A próba mutatja meg, hogy valóban úgy gondoltam-e. Így van? És mikor a próba felszínre hozza a szívünknek a családságát, az önzését, mert felszínre fogja, akkor szembesülünk vele, és van egy döntési lehetőségünk. Vagy homokba dugjuk a fejünket, és a másikat hibáztatjuk, vagy rámutatott valamire, ahol nekem Isten elé kell mennem. És ez így van mindenben. Olyan könnyű az, hogy csak rejtve van előlünk a szívünknek a családsága, és Isten számára ez nagyon-nagyon fontos. Oké? Úgyhogy a törvény, még egy kis dolog, hogy a törvény és a törvényeskedés az erre fókuszál. Meg esetleg erre. Tudod, igazából Isten erre fókuszál. És természetesen erről is tanít bennünket. Tehát abszolút tanít bennünket. De ez a sorrendiség innen, a szívtől, innen. A törvény, a nyeskedés azt fogja mondani, hogy hát nem hiszem el, Ákos, hát milyen bizonság leszel így az emberek előtt? Hát Ákos, hát így mit fognak gondolni az Úr Jézusról, hogyha te ilyen vagy? Légy jó bizonság az emberek előtt. Légy jó bizonság, és mindenki. Legyetek jó bizonság, és jó bizonság, és jó bizonság. Oké. Lehetek egy jó bizonság, és aztán igazából a gondolatomban és a motivációmban, valóban a szándékomban, csak a szívem távol van Istentől. És ez volt a vallásos embereknek a problémája, most is, meg Jézus idejében most is, hogy a szájukkal, azt mondja Jézus, a szájukkal tisztelnek engem, de a szívük eltávolodott tőlem. Hogy jók a szavak, jók az imádságok, jó az egész, olyan jónak néz ki, de a szívükkel távol vannak. Hogy lehet az, hogy a szívünkkel közel legyünk? Nos, ez a kegyelemmel kell találkoznom. A kegyelem tudja a szívemet közelhozni. Istennek a szeretete tudja közelhozni. Az, hogy találkozok a kegyelme, és ő megnyeri a szívemet. És én azt mondom, hogy én tényleg téged akarlak megismerni. A szívem mélyéből erre vágyok. Nem csak azért, mert más azt mondja, vagy ez egy olyan hely, ahol ezt szokás mondani, vagy ezt illik mondani, hanem a szívem mélyéből rád vágyok. Oké? Ez a legmélyen, ez a kegyelemnek a
a munkája a Szent Szellem által.
Oké. Figyeljetek, gyönyörű listáink vannak, nem tudunk belemenni, de egyébként nagyon buli lenne egyszer így szóról szóra végigmenni. Bűnlista, jó? Bűnlista. Galata 5, 19 és 20. Ott fel vannak sorolva a testnek a cselekedetei. Ez egy gyönyörű 15 pontos lista. Oké, tehát 15, Galata 5, 19-20-ban 15 bűn van nevesítve. Ha már itt vagyunk, és ilyen jól érezzük magunkat, végülis el is olvashatjuk. De az az igazság, hogy ezeket érdemes tanulmányozni, ezeket a kifejezéseket, szavakat, és a mögötte lévő elképzelést megragadni, mert különben könnyen átugrik felette az ember. Tehát ezek tényleg ütős lista. De könnyen nem látjuk. Tehát az első paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Oké, ez három, ez szexuális bűn. Paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, hát ezt már nem használják manapság, ezt a szót, így van, buja. Ne bujálkodj. Így van? Tehát nem használják. Igazából ez azt jelenti, a bujálkodás, hogy igazából a szexuális bűnöknek egy összefoglaló kifejezése. Oké, úgyhogy ez az első három, amit Pál apostol listáján a test cselekedeteiben van. Utána jön egy kettes, tehát kategóriákra bontottam, jó? Már nem csak én, tehát kategóriák vannak. Utána bálványimádás és varázslás. Oké, ezek ilyen okkult erők. Okkult erők, bálványimádás és varázslás. Okkult erők. És még az Ószövetségben bőven van a varázsláshoz mindenfajta ilyen más bűn is felsorolva az ilyen okkult tevékenységekkel kapcsolatosan. De a Biblia arról beszél, hogy ezek bűnök, és ezek utálatosság az Úrnak. Ezt is használja az Ószövetség. Mózes könyvé, utálatosság, okkult erők. Oké, bálványimádás és varázslás. Aztán utána jön egy olyan, hogy ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. Ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. Ez egy 8 fős komoly lista. Oké, és ez tudod, az ellenségeskedés. Csak gondold végig. Ellenségeskedés. Munkahelyeken. Most nem csak országok közt, így van? Munkahelyeken. Családon belül. Így van, ahol családok, és az egyik oldal nem beszél a másik oldalról. Így van? Meglepődném, milyen gyakori ez. Nagyon ellenségeskedés. Ez a test cselekedete. Versengés. Ez is. Féltékenység. Harag. Önzés. Bocsánat. Önzés, széthúzás, pártoskodás. Pártoskodás az, el tudom olvasni a régi, megosztottság, irigység. Oké, és ezek a kapcsolatokba jönnek ki. Oké, tehát nagyon érdekes, hogy három bűn szexuális bűn, kettő okkult erők, de nyolc az emberi kapcsolatainkat írja le. Az emberi kapcsolatainkat. Azaz igazából ez olyan, ami kapcsolatainkat és egy közösséget tesz tönkre. Oké? És aztán részegeskedés és tobzódás. Oké? Ami vad mulatozás. Oké? Ezek... Még egyszer? Hát igen, az ilyen életvitel, igen. Igen, tehát igen. Oké, tehát ezek bűnök és bűnkategóriák. Úgyhogy tudod, valaki részegeskedés a világban, ez nem is bűn. Így van? Ez nem is bűn. De a Biblia int bennünket, és nagyon komolyan, és nagyon nem bölcs ez az ember, aki... ebbe belemegy, mert nagyon sok más bűnt is magával hoz a részegeskedés. Akkor valaki nem józan, akkor újabb és újabb, akkor lehet, hogy nem mond igazat, vagy olyan dolgot mond, amit nem kellene, vagy olyat tesz, amit nem kellene, és utána bánja. Úgyhogy, Másik listánk, ezt már nem nézzük meg, ez Róma 1, 29-től 31-ig. Hát ez egy 21 pontos lista, jó? 21 pont. És van, még máshol is vannak listánk, ne aggódjatok a Bibliába, úgyhogy ez egy 21 pontos lista. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy az ige nem definiál sokat a bűnök közül. Nyilván ezt kifejteni és megnézni, hogy mi az a kapzsiságnak a bűne. Így van? Hogy ott van a tömeg, és ott van Jézus, és egyszer csak a tömegből valaki szól Jézusnak, Lukás 12:15-ben, és azt mondja, hogy Uram, az én testvérem nem akarja megosztani velem az örökségben a részemet, nem akarja ideadni nekem. Tudod, mit csináljak? És ismertek ezt a történetet? Lukács 12-ben szerintem ez egy jó történet. Mert ez körülbelül olyan, hogy így, ez olyan, hogy Isten mennyire más, tudod, ilyen derültékből villámcsapás. Akkor megszól valaki a tömegből, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig azt mondta neki, Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Majd így szólt hozzájuk, mert ott, ahogy az emberek álltak. Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot, és utána mondta a gazdag ember, ahogy csűröket készített, és gazdagsága volt, és azt mondta, hogy na akkor most nyugodj lelkem, mert mindenem megvan. De mit mond Jézus? Azt mondja, hogy óvakodjatok. Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővölködésben van az ember. Ez az ember nem vagyonban akart bővölködni, egyszerűen csak akarta a jussát, nem? Az örökségben. De Jézus a szívekre néz, és azt mondja, hogy figyelj, ez kapzsiság. Tudod, nem azt mondom, hogy nem lehet a jussod, de vizsgáld meg a szívedet, hogy miről szól. Figyeljetek, ez csak pénz barátokat, családtagokat elválaszt,
gyülekezeti tagokat elválaszt, Krisztus testétől elválaszt. A pénz az egy nagyon veszélyes eszköz tud lenni, és bölcsnek kell lenni ebben. Oké? Okay? Bármi anyagi természetű, kijöhet könnyen a szívünk ebbe. Kijöhet a szívünk könnyen. Tegyük fel, elkérem az Árpi autóját. Figyelj, Árpi, tudnék az autóddal menni? Nekem most nem lesz. Tudnám használni az autódat a következő 3 napba. Így van? Ó, persze, hát ő pásztor, ő biztos vigyáz rá. Így van, elkérem, és aztán karambolozok vele. És okozok benne egy 150 ezer forintos kárt, meg kellemetlenséget. Így van, és oké. Okay. Árpi, bocs ezért a 150 ezer forintos kárért, de nekem nincs is 150 ezer forintom. Otthon éhes szájak várnak. Még egyszer? Tudod, Árpi, nem tudom, tehát nincsen pénzem, neked nincs 150 ezer forintod, Árpi? Tudod, és most hirtelen a kapcsolatunk próba alatt van. Tehát valódi próba alatt van. És ha csak nem vagyunk érettek, ha csak nem tudjuk ezt jól csinálni, akkor lehet, hogy megrontódik, vagy ha nem is azonnal, hanem egy tüske lesz a kapcsolatunkba, ami később kit fog tudni nőni. Oké? Okay? Úgyhogy ezért az a tanácsunk, hogy ha kölcsön adsz pénzt, ha kölcsön adsz autót, ha kölcsön adsz bármit, szabadvaira, hogy kölcsön adj, hogyha beleszámolod azt, hogy lehetséges, hogy azt nem fogod visszakapni. És hogyha ebben van kegyelmed arra, hogyha nem is adja vissza, lehet, hogy visszaadja, de lehet, hogy nem adja vissza. Ha nem adja vissza, attól még tudod őt szeretni? Meg tudsz neki bocsátani? Hát nem. Hogyha nem adja vissza, akkor nem. Vissza kell, hogy adja. Oké, de akkor most figyelj. A legfontosabb dolgot Isten szemében, ami a kapcsolatok. Tehát neki nem a pénz a legfontosabb, neki a kapcsolatok a legfontosabb. Jézus emberekért halt meg. A legfontosabb, hogy kapcsolatok. Ezt most rizikózod, és fontosabb neked az anyagiak. Oké? Okay? És könnyen, tudod? Úgyhogy Fanni kér, nem Fanni, nem kér. Benni kér, tovább megyek. Benni kér, tudod, 30 ezer forintot tőlem. Adjak vagy ne adjak. Vezessen Isten, nyilván, de vizsgáld meg a szíved. Mi van, ha nem látod vissza azt a 30 ezer forintot? El tudod viselni a kárt? El tudod hordozni a kárt és szeretni őt? Igen, akkor szabad vagy arra, hogy adj, vagy ne adj. Hogyha nem, akkor bölcsebb nem adni, mert a kapcsolat fog, a kapcsolatot rizikózod ezzel. Pál apostol ezt mondja, egy Korintus 6-ban, ha jól emlékszem. Nézzétek, igen. Nem, egy Korintus 6. Pál apostol azt mondja, nézd csak, hogyan felolvasom ezt a részt, jó? Csak kapcsiságról beszélünk, így van, meg ilyesmi, bűnökről. Azt mondja, szívünkről. Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt, ha peres ügye van a másikkal? Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha itt
és ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlan lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait? Azért, ha a mindennapi élet dolgaiban pereskedtek, azokat ültetitek a bírói székbe, akik a gyülekezetben legkevésbé számítanak? Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egy bölcs ember sem, aki ítélkezhetne a testvérek között, hanem a testvér testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem viselitek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreteknek. Oké, tehát az történt, hogy voltak peres ügyek a gyülekezetben, a testvéreknek egymással, és elmentek a bíróságra, és Pál azt mondja, hogy miért világi bíróságra mentek. Nincs a gyülekezetben valaki, aki bölcs lenne, és segítene ezt kiegyenesíteni valóban ezt a dolgot, és utána tovább megy, és egyáltalán miért nem csak tudjátok szeretetben elviselni akár a kárt is, akár a kárt is. És ezek valódi próbák a szívnek. És ilyen van, és ilyen lesz, ilyen elő fog fordulni mindannyiunkkal. Lehet, hogy nem anyagi természetű, akkor más természetű, hogy megkárosítanak testvérek. Nem azért feltétlenül, mert akart, hanem mert úgy történt. Lehet, hogy más esetben, mert akart. És a szívünk meg tud mutatkozni ilyenkor. Úgyhogy kapzsiság, önzés, büszkeség, ja, sok minden. Oké? Na, hát figyeljetek, semmi nem tudtunk haladni, de azért haladtunk. Lehet, hogy itt befejezem, és lehet, hogyha van kérdés, akkor elővehetünk, még töltetünk egy kis időt ezzel. Úgyhogy összefoglalásként elkezdtünk a hamar teológiáról beszélni, a bűntanáról. Jövő héten folytatjuk, és szerintem be is fogjuk fejezni. Fogunk beszélni három dologról. Fogunk beszélni az öröklött bűnről, a tulajdonított bűnről és a személyes bűnről. És arról fogunk beszélni, hogy mi Isten megoldása, vagy mit jelentenek ezek, az öröklött bűn, a tulajdonított bűn, a személyes bűn. Ez háromféle bűn, amit a Bibliában olvasunk, és hogy mi Isten megoldása az öröklött bűnre, a tulajdonított bűnre és a személyes bűnre úgy szintén. Amen. Amen. Oké. Kérdez.